Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 67. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Isten, áldj meg jó voltodból, és kegyesen fordulj hozzánk. Oltalmazd meg minden gonosztól, szent színedet fordítsd rá. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 221. dicséretünket, légy irgalmas Úristen mi velünk.
Fiadért bűnünket, szép öltözetünket, ránk feladván fogadd el lelkünket. Siess belénk új szíveket adni, szent lelkeddel lelkünk megújítni. Tiszta hittel megajándékozni, add örökké szent színedet látni.
Ami segítségünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, az első korintusi levél 5. részében a fejezetet ülve hallgassuk.
A gyülekezet nem adhat helyt paráznaságnak. Mindenfele az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudnélik valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfúvalkodtatok a helyet, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlévő már ítéltem a felett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Úrunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a manapján. Nem jól dicsekedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal, de nem általában e világ paráznáival vagy nyerészkedőivel, harácsolóival vagy bálványi vádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, aki bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványi vádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek, mert mi tartozik rám, hogy a kívül lévők felett ítélkezzem? Nem a belül lévők felett ítélkezteket ti is? A kívül lévőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül.
Isten áldja meg bennünk az ígét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nem minden üzenete és része az igének olyan, amit szívesen hallunk. Megbotránkozunk, szeretnénk valami mást, valami vigasztaló csimogatót hallani, de szükségünk van a kemény eredelre, szükségünk van az intésre, és szükségünk van arra, hogy a te szent lelked tükröt tartson elénk a te ígéddel. Köszönjük, hogy ezt is adtad éppen a tieidért, mert szeretsz minket. Hadd köszönjük meg azt, hogy ide jöhettünk most, és az íge köré gyülekezhettünk. Hadd köszönjük meg, hogy annyi akadály hárult el, egy részét talán észre sem vettük. De a te gondviselésednek nagy jele az, hogy igehallgatók vagyunk, hogy templomba járók vagyunk, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy hálát adhatunk, hiszen annyi minden van. Noha, amikor előszámláljuk dolgainkat, mindig a bajt hozzuk előre. Mert a szívünk hálátlan és mindig tele van követeléssel. Kérünk téged arra, hogy te légy az, aki megelégítesz bennünket, te légy az, aki megtisztítasz bennünket, hogy ne hordjunk olyan terheket, amikre semmi szükség, de fel tudjunk venni olyan üzeneteket, olyan igéket, amelyekre az írás bizonysága és a te ígéreted szerint mondhatjuk, hogy a te igád könnyű és a te terhed gyönyörűséges. Ezt az igát és terhet kérjük most a igével, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Kérem szépen akkor az igehirdetőt üljünk le, készülve a 164. dicséretünk második versét. Jaj, bocsánat, túl meleg van, gyerekek. Ha vannak, jaj, igen. Lehet, hogy annyian voltak elmúlt héten, hogy azt gondoltam, hogy elég a következő hétre is. Na gyertek csak. Gyere fönnök, itten. Jó, na köszönjünk egy jó nagyon. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Na ez az. De én készültem annak ellenére, hogy ez nem látszik az első pillanatra, hogy itt van. Mutatott nektek valamit. Ez mi? Ki tudja? Na, megtörlöm egy kicsit.
Na mondja.
Hát ez egy napelemes lámpa, és miért nem világít?
Mert nincsen.
Hát akkor te tudsz mindent. Így van, reggel direkt bevittem a lesötétített könyvtárba, hogy működik-e, és mindjárt elkezdett világítani, ugye, tehát megnéztük, ugye ez egy napelemes lámpa, itt a rakom, és eszembe jutott erről ez a napelemes lámpa működésről, hogy hát milyen érdekes, hát a keresztény embernek így kell működni. Most nappal miért nem világít? Mert nincs rá szükség, igaz? De amikor elkezd sötétedni körülöttünk, akkor automatikusan bekapcsol. És hát nekünk se kell nappal, amikor sok okos, meg jó ember van, mit villogjunk. De amikor nincs, lelki sötétség van, haj, akkor kell világítani a hívő ember szavainak, beszédjének, viselkedésének, tetteinek. És én tovább gondoltam ezt a dolgot, arra gondoltam, hogy igen, nappal süt a nap, de melyik égitesthez hasonlítanánk a hívő embert? Na, satszolj. Tessék? Hát a nap, ugye, az Krisztus ki vagy nap és világ, mondja az ének. Mi azért nem vagyunk Krisztus. Csillagokhoz. Na, de van egy nagy égitest. És világít nagyon éjszaka. Hát a hold. És milyen fénnyel világít? Hát amit a naptól kap, igaz? Azt adja vissza. Ugye? Hát ilyenek vagyunk, hogy a sötétben egyszer csak a hold gyönyörűen világít, mert a napsugarat vetíti a földre. Igaz? Tehát a keresztény ember is ilyen, hogy a Krisztus fényét továbbítja a sötétben. Nem a saját fényét, hanem nem biztos, hogy jól jár. De azt tudod tükrözni, vagy mint a napelemes lámpa, akkor igencsak közel vagyunk a küldetésünkhöz. Ezt jól megjegyeztük, ugye? Vagy azt, hogy holdak vagyunk, vagy azt, hogy napelemes lámpák vagyunk, világos? Na, köszönöm szépen, áldás békesség!
Áldás békesség!
Jól van, és akkor most énekeljük a három helyett a 164-2-t. Na, igen, mindjárt megnézem, igen, elménket, értelmünket.
Thank you.
felolvasott részből kiemelem, de szem előtt tartva az egészet, a következő verseket. Nem jól dicsekedtetek ti. Hát nem tudjátok, hogy a kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az első korintusi levélben lépkedünk, és egy olyan részhez értünk, ami meghökkentő dolgokat vet fel, és amelyre azonnal reagálni kell, döntést kell hozni már, mint az apostolnak, aki sokat küzdött ezért a gyülekezetért, de magával a gyülekezettel is küzdött. És itt egy olyan kérdéshez jutunk, amit nem igen szoktunk felvetni, még kevésbé gyakorolni. Elmondanám, hogy az elmúlt héten gyülekezeti nagy táborban voltunk, és az egyház missziói kérdéseiről beszéltünk többek közt. Súlyos nagy mondani valók hangzottak arról, hogy az atyák hogyan gondolkoztak ezekről a kérdésekről, milyen felismerésekre jutottak, hogyan definiálták az egyházat küldetését, és érdekes módon mind a három vagy négy napban kimaradt egy nagy fontos kérdés, amiről pedig a reformátorok sokat beszéltek, ez az egyház fegyelem. És nem is nagyon beszéltek enélkül az egyházról, mindig oda tették, hogy az egyházról a gondolkodásunkban egyház fegyelem nélkül nem igen beszélhetünk igazi egyházról. És hát Korintusban valami hallatlan dolog történt, olyan paráznaság, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, valaki az apjának feleségével él. Feltehetően a mostoha anyjáról van szó, aki nem tartozott a gyülekezethez, és talán meghalt a férjeit, találgathatunk a fiúnak az apja. Feltételezhető, hogy a házasság mögött vagyonszerzés van, de vitán felül áll, hogy az Ószövetség súlyosan tiltja, és a római jog is súlyosan tiltja ezt. Még fogány mértékkel is tűrhetetlen, ami történt, és íme megtörténik egy keresztény gyülekezetben. A törvény nagy hangsúlyt fektet a család élet tisztaságára, Jézus pedig ezt még tovább fokozza. Most ezekben a részletekben nem megyünk bele a hegyi beszédben, amikor erről szól, és radikálisabb a szemlélete, és ez a radikális vagy-vagy az alapja a keresztény etikának. És nem csoda, hogy Pál megrendül ezen, fölháborodik, de azon még inkább, hogy a gyülekezet viszont nem rendül meg, és nem intézkedik. Nem történik semmi. Bizonyára sofánkodtak ott, vagy ki tudja, lehet, hogy nem is sofánkodtak. Nem lett belőle közbotrány. És azt mondja Pál, hogy ti pedig felfuvalkodtatok, ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyet cselekszik. Ugye a megszomorodás szónál azt a szót használjuk, mert a gyászra, vagy a gyászolásra való elsiratni, halottat elsiratni, egy ilyen szörnyű esetben gyászoljon a gyülekezet, és siratsa el azt az embert, aki ilyet tesz. És fára rászakad ez az eset, de főképpen ez, hogy nem történik semmi. Közben ugye óriási ez a feszültség, mert nem valami kis bűnöcskéről van szó, amin ott el lehet csámcsogni, hanem a legkeményebb bűnről van szó, vérfertőző kapcsolatról, vagy annak valamilyen formájáról, de lényegtelen, nyilvánosan vállalva van ez a kapcsolat, a baj megtörtént, és nem mondták bajnak. És attól tartok, hogy ez a jelenség, ez egyáltalán nem a múzeumba való, hanem ez a jelenség, ez egyre inkább, most nem konkrét bűnökre gondolok, de mondjuk így, hogy kardinális, korszakos bűnökre, ez ma már vita tárgyát se képezi. Pál azt mondja, hogy a gyász helyett felfúvalkodtatok, nagyon jó ez a kifejezés, az Új Szövetségben azt mondja, hogy levegővel tölti fel magát, és a térfogata megváltozik, ugye ez a felfúvalkodott ember. Persze lufi, ugye, levegő van benne. A rosszat jónak mondani, ugye, vagy nem szólni, ugye ez felfúvalkodottság kell. Ott valami óriási tartalmi hiány van. Ez a szellemi gőg eredete Korintusban különben is, ott már egy másik világ van, ugye, görög világ, ahol sokan azt gondolják ilyen filozófiai irányzatok alapján, hogy az Istennel olyan szoros kapcsolatban vannak, olyan ismeretre jutottak, ezek a gnózis ismeret, a gnosztikusok, hogy ők már lényegében szellemi emberekké váltak, és elhagyták már a testnek a világát, a testi világ már nem befolyásolja az ő üdvösségüket, ennek következtében, és ugye itt van a trükk, ugye, hát a testem az egy ilyen, ugye, ilyeneket csinál, de ennek semmi köze az én lelkemhez, amelyik már lényegében üdvözül. Ezek az emberek a földi Jézust is lebecsülték, és azt mondták, hogy annak a megváltáshoz az csak a plebsznek való, hogy szenvedett meg hasonlók, mert az igazi ismeret, az igazi gnosztikus azt tudja, hogy más az út. És a feltámadottal, a szellemi Krisztussal van dolgunk, nem számít a test. Ugye? És ez az ember, aki ezt tette, az egy ilyen szellemi csapdában ült, és azt gondolta, hogy minden rendben van, és hogy amit tesz, az nem számít, sőt, talán még nyíltan dicsekedett is vele. És hát itt a páli meglátás, ugye a negyedik részben azt mondja egyébként, hogy egyáltalán ne ítéljetek, ugye, hagyjátok az ítélkezést, de itt más van, egészen más van, tudnélik a bűn komolyan vétele. Nem arról van szó, hogy ha nem ítélkezem, akkor nincs bűn, és nem nevezem meg, de azért más az, ha valaki a piacon, én nem tudom, répát lop, meg egészen más, amikor valaki ugye, ilyen förtelmes kapcsolatba kerül. Tehát nem valami kis különbségtételről van szó, hanem a legkeményebb bűnről. És Pál aggodalma világos, ő azt várja, hogy a gyülekezet gyülekezetként reagáljon. Ugye a 12. részben ír arról, hogy ez egy nagyon ismert kép, hogy a gyülekezet olyan, mint egy élő szervezet. Azt mondja, hogy ha egy örül a tag, vele örül az egész, de ha szenved egy tag, vele szenved az egész. Ugye? És mint a test tehát, amelyik élő kapcsolatban van egymással a tagok, ugye ott a fertőzés is olyan, hogyha ugye bacillus elkapja az embert, akkor nem csak a keze lesz, hanem az egész teste fertőzött lesz. És ami itt történik, ugye ez a keresztény szabadság teljes félreértése, bűnös félreértése, mivel a Krisztusé vagyok, ugye a törvény nem érvényes rám, ha pedig nem érvényes, akkor nem is ítélkeznek felettem. Mert valóban a szeretetlenség szüli az ítélkezést, és ezt elveti Pál, de egészen más a helyzet, vannak kardinális bűnök. És ezt tiltja, ugye a 10 parancsolatnak is a kőtáblája, itt nem szabad hallgatni. Ugyanolyan súlyú bűn befogni a számat, és szemet hunyni ezek felett. De itt a családi élet tisztasága volt a tét, amely Rómának is, mondjuk így, meg Jeruzsálemnek is nagyon fontos volt, döntő volt, hát még fontosabb volt a keresztény gyülekezetnek. Nekem mindig eszembe jut, nem tartozik ide, de nem tudom magam most megtartóztatni, hogy amikor Szkebrenyicán lemészároltak több mint 6000 embert, azt végignézték a szövetségesek, és hallgattak. De? Egészen megdöbbentő, szerintem mind mai napig ráterhelődött az egész európai kultúrára hallgatni. Ugyanolyan bűn, mint kivégezni azokat a férfiakat és fiatalokat. Mit kellett volna tenni? Ugye, azt mondja Pál, ez egyértelmű, ez a zsidó keresztények számára teljesen világos, a zsinagógai gyakorlat itt érvényes, ezt átvette az őskereszténység, kizárni a gyülekezetből. De ezt maguktól nem tették. Tehát Pál ezt mondja, aki nincs ott, hogy a távol létemben ugyan, de a gyülekezettel szerves közösségben a Krisztustól kapott felhatalmazással átadjuk az ilyet a sátánnak. Nagyon kemény mondat ez, mit jelent ez? Félelmetes kifejezés. Azt a gondolatot jelenti, mely szerint a Krisztus uralma elsősorban az ő gyülekezeteiben valósul meg, az ő védelme alatt áll az egyház, a világ fejedelme, ugye több helyen olvashatjuk ezt, ugye a sátán. Akit kizárnak a gyülekezetből, a szellemi értelemben elveszti azt a védettséget, amit a Krisztus testhez való tartozás jelenti, és azt mondja, hogy oda menj, ahova eddig is tartoztál, menj a világba. Ugye, azt mondja a Kolossi levél, hogy ő szabadított minket a sötétség hatalmából, ő vitt át minket szeretett fiának országába, de nem lehetek úgy a Krisztus felügyelete, fősége alatt, hogy közben a sötétség cselekedeteit csinálom. Ugye ez nem feloldható, semmilyen módon nem feloldható, érezzük ennek a lehetetlenségét, és ez azt jelentette, hogy a gyülekezetből ki kell zárni, mert súlyos veszélyhelyzet van. Mert az egész test fertőzés veszélynek van kitéve, sőt már el is kezdte a maga megbetegedését, mert tolerálta, nem háborodott fel, nem tiltakozott, nem foganatosított valamilyen fajta fegyelmezést. És itt az első számú szempont a gyülekezet védelme. A másik mozzanat is fontos, ugye a kizárt ember nem mondja Pál azt, hogy végleg elintéztünk, elkárhoztál, de abban a feltételben, az a feltételben, hogyha szakít az eddigi életével, Krisztust nem tagadta meg, van egy esélye az ítéletkor, de gyülekezetben nincs helye. És ez már nem a mi horizontunk, tehát itt tovább megyünk, ugye a cél az, hogy föl kell ébreszteni, rá kell ébreszteni a gyülekezetet, és ezt az embert is a bűnének súlyára, és riadóztatni, hogy álljon meg a menet. És Pál ennek kapcsán mond egy nagyon fontos tanítást, hogy a kovász képét használja, ez is ugye ószövetségi hátterű, a Páska ünnep, ez tartozik a kovásztalan kenyereknek a hét napja, a 2 Mózes, vagy 12-ben van ez szépen leírva, és azt mondja, hogy szigorú a parancs, hogy a hét napon át ne lehessen kovász találni házaitokban. Ugye, mert ez nagyon erősen ki akarja fejezni azt, hogy a régivel szakítunk, és jön az új. Mit jelent ez a kovász? Ugye, amikor a kenyér tésztát meggyúrták, akkor kivettek belőle egy kis darabot, szerintem ezt a falu még talán van, és úgy csinálják, és azt elteszik, és az ott kicsit megerjed, abból lesz a kovász, és azt a következő tésztába begyúrják, és akkor az megkeleszti. De nem jó, mondtam, akkor utána szóljon valaki. És azt mondja Pál, hogy Ez a kovász, ez az erjedő tészta, ugye ez a zsidó ember számára nem csak a pozitívot jelenti, hogy kenyér, hanem maga az erjedés folyamata, itt most negatív módon van jelen, ami azt jelenti, hogy megromlik. Az ő számára, ő ezt nem tudja másképp látni, hiszen, hogy megromlik, ezért a megromlott kovászt azt már nem tesszük bele, amikor teljesen újat kezdünk, és ugye ilyen szokás is van, talán még mai napig is, hogy lámpát fog a kezébe, eltérünk a gyerektanítást, és bemegy az egész házat körbe világítja ágy alatt mindenütt, ez már egy rítus, kifejezendő az, hogy sehol nem maradt egy szem se. Teljesen tiszták vagyunk. Ugye, és ez nagyon fontos, hogy nem tartunk meg a régiből, a nyomorúságos életünkből semmit, ami képes, az a kicsi darab is, ugye, egy ekkora pici darab is az egész tésztát megkeleszteni, hogy a kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Jézus ugye fordítva pozitív módon is használja, hogy légyetek olyan, mint a kovász, amelyik a közösségben megkeleszti. De itt most ez negatív, hogy vigyázz, mert ha bekerül a dolog, akkor megkeleszti. És hát ugye semmi ne maradjon, ne bújjon el, ne rejtőzzön el a régiből, hogy nem látjuk, ágy alatt van, stb. Mert Isten újat kezd az övéivel, erről szól, ott a szabadítás történetkora, Páska ünnepnek a leírása. Tehát a tisztogatás az elsősorban rendszeres önvizsgálatot jelent, ugye a kovász azt mondja, hogy a rosszaság és gonoszság kovásza, és azt mondja, hogy nem kell ilyen szörnyű bűn, egy nagyon kicsi is elég, egy kis kompromisszum, egy kicsit hagyjuk ezzel, már ne foglalkozzunk, van elég más bűnöm is, ugye, és megrontja az egészet. A tisztaság és igazság az a kovásztalanságát, ugye, mert a kovásztalan kenyér volt a szabadítás kenyere. Vagyis ugye, mi a kovász, amit nem rendeztem az Istennel, ugye, amit még mindig elrejtegetek, noha ugye az ének is mondja, hogy te előled elrejtenem, semmit nem lehet, de még magam elől is rejtegetem, mert a tisztességes önvizsgálat azokat a dolgokat is előhozza, amit magamnak se vallok meg, ezért kell lámpással keresni, tehát, hogy igenis oda is oda világítani, ahova nem nézek be. És a kovásztalanság pedig azt jelenti, hogy Krisztus megtisztította az övéit, ezért beszél így, hogy hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott, hirtelen nem is tudjuk, hogy hogy tartozik össze, hát úgy, hogy bennünket kiváltott, megváltott, a régiből az újban, na akkor viszont vigyázni arra, hogy ne kezdjük el szépen áthordani a régit. Ugye, tehát ne maradjon belőle semmi, se tudatosan, se féltudatosan, mert ha ez megtörténik, előbb-utóbb úgyis elkezdi megkeleszteni az egész tésztát. Ugye korszakos bűnök tolerálva vannak. Ez egy nagyon veszélyes állapot. Ahogy mondtam, az egyházban nem beszélnek, vagy nagyon keveset egyház fegyelemről, hát mondjam azt, hogy szívesen felfúvalkodnak benne, a régiek ezt tudták. És magukon kezdték az egyház fegyelmet, de nem hunytak szemet. Ugye a bűnök felett sokszor hallom azt, hogy én konfliktus kerülő vagyok. Ez ma egy divat szó, hogy az emberek nem szeretnek konfliktusokat. Hát nem kis dolgokat kell fölemlegetni állandóan, ugye, hanem, és ebben nagy vonalúnak kell lenni, meg kell bocsátani, tovább kell lépni, még az is, hogy valaki nem tud megváltozni, vannak rossz szokásai, hát elvisszük. Ugye? De, még egyszer mondom, korszakos bűnökről van szó, ezt pedig nem teheti meg, hogy hallgat. Az apostol röviden megfogalmaz három fő veszélyt, irányt, nem feltétlen csak ez tartozik hozzá, amit felsorol, mert az egyház ebben a világban él. Azt mondja, most szakítanánk mindenkivel, akkor kifutnánk a világba, hova menjünk. Viszont, hogy nem élünk velük együtt ilyen értelemben, az első a paráznaság, ugye, a keresztény ember Isten képmása, és így tekint önmagára és a másikra is. És ezt mondja Pál, hogy azokkal ne éljetek közösségben. A keresztény gyülekezet e tekintetben hatalmas ellenszélbe él. Ez már teljesen, hogy mondjam, kiment a közbeszédből is. És hát ennek mindenféle formája, ezt most nem részletezem, csak a trendet. A második, a nyerészkedő és harácsoló, ez a pénzimádat, ugye a másik nagy trendje, ami ezt a veszélyt hordozza, kicsiben is, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy a kis pénz is tud korrumpálni. Szegény embert nem kell nagy pénzzel korrumpálni, kicsi pénzzel is lehet. Ugye? Tehát nem van könnyű ez a kérdés. És a harmadik pedig a bálványimádás, amire most megint nagyon bonyolult és összetett terület, de tulajdonképpen ez a fajta új, amiről ott beszélünk, ugye, amiről beszéltünk, hogy ez az ember ezzel a gnosztikus gondolkodással és viselkedéssel lényegében bálványimádást végez a keresztény gyülekezeten belül. És még sok minden része van ennek, ez szintén ma nem a tárgya, csak ez a három nagy trend, ugye a paráznaság, a nyerészkedés, a pénz, és a harmadik az istentelen valláspótlékoknak a használata. Ugye így történik itt. Hát tulajdonképpen az én emberségemnek lehetőségek a felszámolása, ugye ahogy mondottam, a paráznaság, az tulajdonképpen a önmaga ellen való vétkezés, meg a másik ellen. A pénz harácsolás, az kifosztása a másiknak és tönkretétele, és a harmadik terület meg az Isten káromlás mindenféle szellemi lehetőségeivel, tehát az ember, a másik ember és az Isten, az a, mondjuk így, hogy tér, amit ez behatárol, azt teszi tönkre, hogy ne lehessen benne élni. Tehát Pál nem a világ ellen harcol, hanem védi a gyülekezetet. Mert azt jó nekünk megjegyezni, hogy megyünk egy gátszakadás felé. De úgy eszembe jutott annak idején, amikor ez a zagy átszakadt, ugye ott az alumínium gyártásnak a mérges kotyvaléka, ott volt a gát, minden, és csak szépen telt, ugye, és akkor egyszer csak rászakadt. Mert valami ilyesmi felé megyünk, szellemerkölcsi értelembe, és akkor lesz igazán fontos, hogy abban a keresztény gyülekezet, ebben az árvízben néven tudja nevezni a dolgokat, hogy úgy nevelje a saját gyermekeit, hogy eligazodjanak ebben a világban, ahol senki semmit nem nevez meg, és senki semmiért nem szól. Egy olyan világban élünk, nem kezdek el lamentálni, moralizálni, hogy 20-30 évvel ezelőtt el se tudtuk képzelni. Ugye, ezt nem lehet keresztényül indokolni. Mi elsősorban a kijelentésre, az igére nézünk, keresztény nagyvonalúságot pedig nem keverjük össze a kardinális bűnök felett való szemethúnyásra. Mert hiszen hallgatni jó dolog, ez kétségtelen így van, de elhallgatni az azt jelenti, hogy együtt futok vele. És Istenettől óvja meg a mi gyülekezetünket, és adja meg azt, hogy a tisztán látásnak az igénye és képessége, és a megnevezés ott legyen a szívünkben, és a gondolatainkban, és a gyülekezet életében is. Amen. Szeretteim, a 376. dicséret harmadik verse, jövel mi hozzánk is, énekeljük.
Jövel mi hozzánk is, részletes ajándékén van. Lakozzál mi bennünk, mint élő templomaidban. Adj hitet, adj jó reménységet. Adj
Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, először is a bűnbánat hangján szólunk és állunk meg Te előtted, mert nagyon sokat mulasztottunk, mert nem szóltunk, amikor szólni kellett, mert sokkal kényelmesebb volt és sokkal biztonságosabb. Bizony konfliktus kerülők vagyunk a legtöbbször. De hagy kérjünk arra, hogy legyen szellemi bátorságunk a helyes ítéletre, a helyes megítélésre, és el tudjuk dönteni. Anélkül, hogy a másikat megvetnénk, anélkül, hogy a másikat agyakba döngölnénk, mégis kimondjuk azt, amit nekünk kötelező kimondani, mert más nem fogja helyettünk. És ez különösen a legfontosabb, éppen szeretteink irányában, és aztán pedig legfőképpen a gyülekezet közösségén belül. Hogy ne romoljék meg a test sem a magunké, sem a közösségé. Hadd kérjük ehhez a Szent Lelked világosságát és erejét. Megköszönjük neked, édesatyánk, azt a mögöttünk levő hetet, amiben részesünk lettünk, és nagyon sokat hallottunk, és nagyon sok áldást kaptunk. És hogy könyörögjünk az előttünk lévőkért, azokért a táborokért, amelyekben elmennek a fiataljaink, ahol most a református ifjúság is ott lesz, hogy ott megszólaljon a te tiszta hangod, a tiszta íge. És kérünk, édesatyánk, azért, hogy a mi szívünkben is visszhangozzanak ezek az igék, és könyörgünk most különösképpen vigasztalásért, megszomorodott szívűekért, gyászolókért, akiket veszteség ért, mert a te igéd az vigasztal, a te szent lelked a vigasztalás lelke. Hadd könyörgünk a betegjeinkért is, akiknek gyógyulásra van szükségük, megkönnyebbülésre van szükségük. Hálát adunk a kicsinyekért, és hálát adunk az idősekért, és kérünk azokért, akik aktívan a terheket hordják, ne ígjenek ki, ne fáradjanak el, ne betegedjenek meg. Az egész gyülekezetet vezesd, az egész gyülekezet ott van, te nálad, mert te vigyázol reánk, és megóvsz bennünket a világnak lelkétől, megóvsz bennünket a nagy rontótól. Kérünk a jövő hétért is, az azt következő napokért, szolgálatokért, odahaza. Különösen könyörgünk azokért, akik még nem tudtak pihenni, hogy legyen néhány napjuk valódi pihenés, és kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy így tudjunk majd újra kezdve motiváltan egymással és benned való örömmel kezdeni szeptemberkor, akár iskolát, akár gyülekezeti évet, akár mindenfajta feladatot. Így kérünk, hogy légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy a jövő héten a megszokott rendben megyünk, de szünetel az énekar nyáron, viszont ugye Katinak, Hatos Katinak a vezetésével működik a Csitri Kúb kedden és csütörtökön 8-15-kor, az egyik nap varnak, a másik nap főznek gyermekek, és nagy örömmel csinálják ezt. Ami nagyon fontos, hogy kedden presbiteri gyűlés van, azért ebben a szokatlan időpontban, bibliaóra után, mert az iskolával kapcsolatos döntések határidőhöz vannak kötve, és ezekre szükségünk van. A mai igét Zimonyi Balázs testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Tegnap ért véget Réphülöpön a idei több generációs gyülekezeti táborunk. Köszönjük a szervezők és a részvők odaadását, és meg szeretném kérni Hörömpöli Csabát, hogy néhány percben vagy mondatban foglalja össze, hogy milyen élmények érték. Ugye ő volt az egyik kis csoportnak a vezetője, ami az előadásokat megbeszélte.
Kedves testvérek, csak röviden, hát először is egy kisebb csoda és nagy élmény volt részt venni a gyülekezetünkkel ebben a táborban. Elsődlegesen hálásak vagyunk természetesen Krisztus Urunknak, aki, mondhatom azt, hogy megszentelte ezt a hetet. Másosorban pedig a gyülekezetnek, mert biztos vagyok benne, hogy imádságban hordoztak bennünket, olyan élményekben volt részünk, ami mind testi, lelki, szellemi feltöltekezés volt, egyfajta kicsi megújulás. Mindenképpen megerősített bennünket az identitásunkban. Miért mondom ezt? Azért, mert egyrészt a jövő évben egy más helyszínre tervezzük a gyülekezeti táborunkat, másrészt öröm volt látni, hogy ilyen sok generáció együtt milyen tartalmasan tudott együtt töltekezni, együtt tölteni ezeket a napokat, és mindenkit bátorítok arra, hogy a következő táborra jöjjünk, minél többen legyünk. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Hamarosan a honlapra föl fognak kerülni az előadásoknak a hangfelvételei, tehát ezeket meg lehet hallgatni. Ez ritka eset, hogy egy Stemblak József püspök úr, Viski András dramaturg és Békési Sándor teológiai tanár egybehangzó, nagyon különböző szempontból, de nagyon egybehangzó gondolatokat fejtett ki, pedig nem egyeztettek előre. Tehát kedden lesz presbiteri gyűlés, kérem a presbitereket, hogy írják alá a meghívót, aki még esetleg ezt nem tette meg. Pénteken lesz nyugdíjas kirándulás a Törlei síremlékhez, aki be akar kapcsolódni a nyugdíjas körbe, az 9 órára jöjjön a gyülekezeti teremhez. Augusztus 5-én lesz a kenus kirándulás, a ifi tábor pedig augusztus 22 és 27 között. Gondoljunk már arra, hogy augusztus 29 és 31-e között lesz a Bográs körül program az iskola elsős osztályaival, tehát hogy ne felejtsék el a szülők, hogy eljöjjenek. És szeptember 1-én 17 órakor lesz iskolánknak a tanévnyitó ünnepélye, amire minden gyülekezeti tagot is szeretettel várunk. És szeptember 2-án, 3-án a Pezső és Bor Fesztiválon pedig a Szőlőskert Gyereksátor programjait fogjuk végezni. Ennek az egyeztetése még most hamarosan el fog indulni, illetve hát bizonyos elemek már meg is vannak. És továbbra is keressük a hitben élő óvónőket, illetve kárpátaljai testvéreinknek gyűjtjük a támogatást. Köszönöm szépen, és hát aki még nem volt, de még esetleg menni fog, annak jó nyaralást.
A 485. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket. A igazság az, hogy elfelejtettem, hogy az melyik, de mindjárt megmondom. Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Jézus Krisztus szép fényes hajnal,
ki feltámadsz új világgal, és megáldasz minden jókkal. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten előtt közben járunk. Szép koronánk, ékességünk, világosítsd a mi szívünket, ismerhessünk meg tégedet, tanulhassuk szent ígédet. Az ördögnek csalárságától, lelki testi nyavajától, őriz hamis tudománytól. Az Atya, a Szent Lélekkel, aki
szánjátok oda ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Áldás, békesség.